Rádió
G. Hol Izrael? Az izraeli rádió magyar nyelvű adásának átvétele. Kapcsoljuk Jeruzsálemet.
De nádol.
Hol Izrael, az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5766 év Elulhó 7-e, a polgári naptár szerint 2006. augusztus 31-e csütörtök van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov. A mikrofonnál Herbst Monika. Híradásunk tartalmából. Tüntetés a Rabin téren. Újabb alagút rendszer a gázai övezetből Izrael határ övezete felé. A katonai vezetés is egymásra mutogat a háború kudarcai miatt. Híreink után Ádám Ráhel sajtószemléjét hallhatják. És most a részletes híreink következnek. Tel Avivban, a Rabin téren jelenleg is folytatódik a nagyszabású tüntetés, melyen a három elrabolt izraeli katona szabadon engedését követelik a résztvevők. A rendőrség a nagygyűlés kezdetekor közölte, hogy 100 000 gyűltek össze Tel Aviv központi terén. A tiltokozó nagygyűlésen számos közéleti személy és művész lép fel, politikusok nem kaptak meghívást a rendezvényre, mert a szervezők el akarták ezzel kerülni, hogy az esemény politikai színezetet kapjon. A felszólalók között volt Izrael állama, volt országos főrabia, Israel Meir Lau, aki a tömeg előtt imádkozott a három elrabolt izraeli katona, Ehud Goldwasser, Eldad Regev és Gilad Shalit szabadon engedéséért. A főrabbi közölte, hogy vallási pozíciójánál fogva Nasrallah sejkhez fordul, és emlékeztetni kívánja arra, hogy meg kell értenie, hogy apánál és anyánál nem várja jobban senki haza a fiát. Nasrallah az, aki lehetőséget adna a foglyok szabadon bocsátásával a reményre, és ő az, aki hajhatatlansága okán mély szakadékba taszítja a Közel-Keletet. Karlit Goldwasser, Ehud a túsz felesége, beszéde végén kijelentette, hogy az európai országok, és talán mondhatni az, hogy a világ legbefolyásosabb vezetői megígérték az elrabolt katonák családjainak, hogy kiszabadítják a túszokat. Július 12-e óta 50 nap telt el. Itt az ideje, hogy végre a világ beváltsa ígéretét, a három izraeli katona ugyanis ártatlanul került az ellenség fogságába. Eldad Regev barátai nevében az egyik felszólaló, Ron Arad, a 20 éve elrabolt és túszként fogvatartott izraeli légi navigátor tragikus sorsát említette. Azt, hogy ugyanazok az emberrablók tartották fogva Libanonban, mint akik a három izraeli katonát túszként elhurcolták. Az Irán megbízásából fellépő terroristák, mindegy, hogy nevezzük, Amal, Hezbollah vagy Hamas. Vajon Izrael a maga részéről megtett mindent a túszok szabadon engedésére? Izrael népe kezeskedik fiaiért, tették fel a kérdést a felszólaló barátok, majd felszólították a kormányt, hogy a három izraeli katonát, valamint Ron Arad hazahozataláért kövessenek el mindent, mert Izrael népének kezességet kell vállalni fiaiért. Reggel 5 Kasszam rakéta támadás volt Zsdérot városa ellen a gázai sávból. A hadsereg szóvivője közölte, hogy a rakéta támadás kivitelezői a Fatah terroristái voltak. Abu Mazen, a palesztin önkormányzat elnöke, a Fatah első számú vezére is egy személyben. Soros kapcsolat van Ismail Haniye és Abu Mazen között. A Nemzeti Egység kormányról tartanak megbeszéléseket már jó ideje. Épp ezért érthetetlen, ha ilyen jó a kapcsolat a két fél között, akkor hogy nem képes Abu Mazen elérni, hogy a Hamas szolgáltassa vissza az elrabolt izraeli katonát, Gilad Shalitot. Hiszen Mazen elítélte nyilvánosan a terroristák támadását Izraelben, mely során két izraeli katona életét vesztette, és egyet meg, Gilad Shalit tizedest elraboltak. Úgy tűnik, a palesztin önkormányzat elnöke a nemzetközi közvélemény manipulálási szándéka miatt tett elítélő nyilatkozatot, de igazából egyetért a terroristák cselekedetével, és ez az oka, hogy nem fejt ki nagy erőfeszítést Haniyeh Hamaszos miniszterelnökre a TUSZ ügy mielőbbi békés befejezése érdekében. Tegnap sikerült a sabaknak és a hadseregnek feltárni egy 13 méter mély, 150 méter hosszú alagutat, mely a Szadzsája nevű gázai arab faluban található ház egyik szobájából indult ki. A 150 méter hosszú alagút a Kárni átjáró felé vezetett, a hadsereg megsemmisítette az alagutat. A hadsereg szóvivője közölte, hogy a Cahal nagy erőfeszítéseket tesz ilyen alagutak felderítésére, de sajnos valószínűleg még jó pár ilyen alagút maradt a gázai sávban. Komoly nehézséget jelent az a tény, hogy a terroristák polgárok házait használják terrort szolgáló alagutak kiépítésére, amivel természetesen háborús bűn követnek el. Yuval Diskin, a Shabak főnöke szerint a gázai egyoldalú kivonulásnak köszönhetően a gázai sáv komoly stratégiai fenyegetésé vált. Dan Haluc vezérkari főnök 100 000-esi rangban levő tisztet hívott meg, hogy közösen megvitassák a libanoni háború eseményeit. A tisztek közül néhányan a sajtóban elmondták, hogy kardinális hibákat követtek el a háborúban az izraeli hadsereg legfőbb vezetői, és ezért a felelősöknek le kell mondaniuk. Amir Perec hadügyminiszter is úgy véli, hogy tapasztalatlansága dacára jól megküzdött a nehéz háborús helyzettel, melyet előző miniszterek hagytak rá. Perec hadügyminiszter közölte még, hogy nem csak a hadsereg működését kell alaposan kivizsgálni, hanem az országot és a háborút vezető politikai erőket is. Perec hadügyminiszter még azt is elmondta, hogy komolyan mérlegeli, hogy az állami vizsgáló bizottság felállítását követelők mellé kiálljon. Kedves hallgatóink, eddig tartottak a híreink, és most Ádám Ráhel sajtószemléje következik.
A Hetek című Magyarországon megjelenő országos heti lapban olvashatjuk Finta Szilvia írását, a terror propagandája, érvek az anticionizmus ellen. A terror és propaganda totalitárius mozgalmak és rendszerek két legfőbb eszköze arra, hogy maguk mellé állítsák a tömegeket, majd egy fikció segítségével végső megoldást kínáljanak a bűnösök miatt fenyegetett, s az állandó rettegésben kimerült ártatlanok számára. A forgatókönyv kísértetiesen hasonlít a Soá történetéhez, amely nem a gázkamrákkal kezdődött, hanem mint egy egymáshoz szorosan kapcsolódó s egymásból következő események láncolataként az emancipációt és asszimilációt követően egyre agresszívabban felszínre törő antiszemitizmussal. Éppen elég csak az elmúlt hetek sajtóját végignézni, nyilatkozatok tömkelegével találkozunk, melyek az agresszív, gyarmatosító, brutális, apartheid, rasszista, náci, cionista állam megregulázásában és megsemmisítésében látják az egyetlen lehetőséget arra, hogy megoldódjon a közel-keleti probléma, megszűnjenek a terrorcselekmények, s béke legyen végre. A jelzőkkel és propagandával azonban van némi probléma. Az első problémával az agresszív, cionista, jelző, gyűlölködő problémájával már foglalkoztunk korábbi adásunkban. A mostani adásban a gyarmatosító apartheid állam jelzőről lesz szó, amelyet szintén Izraelre szoktak ráfogni a különböző írásokban. Egy másik gyakran hangoztatott vélemény a cionizmust a gyarmatosítással teszi egyenlővé, magát az államot pedig apartheid politikával vádolja. Ennek megcáfolására maguk a történelmi tények szolgálnak. Az első világháború vége felé az ottomán birodalom összeomlása táján merült fel a térségben a zsidó és az arab nemzeti önállóság kérdése. Akkora ugyanis már számos zsidó élt Palesztinában, tehát a zsidó államot már csak ezen okból kifolyólag sem a holokauszt miatti részvét hozta létre. Az 1917-es Balfour deklaráció kimondja, hogy Nagy-Britannia támogatja a cionista célkitűzéseket, s a háború befejeztével Palesztinában a zsidók számára zsidó otthont létesít. Ez volt 1917-ben. Később a nehézségek kapcsán a fehér könyvben merül fel egy arab zsidó állam létesítésének gondolata, melyet az említett 1947-es ENSZ határozat szavatol is. Az ENSZ által kijelölt területet a zsidók elfogadták, az arabok viszont kategorikusan elutasították. Miután az Izrael állam megalakulását követő arabok által kezdeményezett háborúkban a zsidók több területet elfoglaltak, az arabok azt akarták, hogy a zsidók az arabok által soha el nem fogadott 1947-es határok mögé vonuljanak vissza, s anélkül kötöttek velük rendszeresen fegyverszünetet, hogy Izrael létét diplomáciailag valaha is elismerték volna az arab államok. Izrael jelenlegi határait az önvédelem eredményezte. Az arabok által megkötött fegyverszüneteket egyébként az arabok már csak azért is a háború részének tekintik, mivel annak tényleges elfogadását árulásként élnék meg, a békeszerződést pedig megadásként. Ez a jelenséget a tradicionális háborúkon és fegyverszüneteken edződött nyugat egyszerűen nem érti meg. Határproblémák mellett a menekült kérdés volt a másik aduász az arabok kezében. A 47-48-as eseményeket követően Izrael területéről körülbelül 550-660 ezer arab menekült el Transjordániába, Libanonba, Irakba, Szíriába, Egyiptomba, illetve a gázai övezetbe, ahol nem fogadták be őket, hanem menekült táborokba zsúfolták össze és telepítették le. Menekültek később, a természetes szaporulat révén milliós nagyságrendre növekedtek. Ugyanakkor az arab államok zsidó lakosaikat otthonaik elhagyására kényszerítették. Ezekből az arab államokból Izrael a mai napig 567.654 zsidót fogadott be, lakáshoz és munkához juttatta őket. Tehát nagyjából ugyan annyi arab hagyta el Izraelt, mint amennyi zsidó az arab államokat. Vagyis egyszerű népcsere történt. A menekült kérdést az arabok mesterségesen gerjesztették, nem fogadva el sem az izraeli kádpótlást, sem az ENSZ 1950-es letelepítési tervét. 1957. július 19-én a kairói rádió nyilvánvalóvá tette az arab államok szándékát. A menekültek az Izrael elleni arab küzdelem sarkkövei. A menekültek meg annyi fegyver az arabok és az arab nacionalizmus kezében. Egyébként Izrael betelepítési politikája a demográfiai realitásokhoz igazodott, vagyis olyan helyeket foglaltak el, vásároltak fel, amelyeken az arabok nem gyökereztek meg soha. Az arabok tetemes összegekért lelkesen adták el ezeket a sivatagos, sziklás, malária veszélyes, értéktelen területeket, melyet aztán a zsidók tettek virágzóvá.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban Jeruzsálemben 17-27, a földközi tenger mellett fekvő Tel Avivban és Hajfán 24-29, a Negev sivatagbeli Bérséván 21-31 és a vörös tenger melletti Éláton 26-39 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvű adását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom, Erev Tov, Jerusalem!